31. fejezet. Mon Père. A hosszú tengeri út alatt nevelése alá vette Pelargus a védencét. Legelébb is megismerteté vele nemzete történetét, országalkotását, nehéz küzdelmeit, a hitért, szabadságért való önfeláldozását. Majd áttért az atya világtörténelembe való visel dolgaira. Ki volt Rákóczi Ferenc egy olyan idős korában, mint György fia? Hogy nevelték őt is éppen úgy, mint a fiát, bécsi pártfogói nemzete iránti közönyben, idegennek, udvaroncnak? Megházasíták egy német herceg leánnyal, akit rokonsági kapocs kötött úgy az osztrák, mint a francia uralkodó családhoz. És nem a fér lett renegált, hanem a feleség lett honleány. Annak a szerelme csak testvérlángja volt a honszerelemnek. György még csecsemő volt, amidőn az apját leghívebbnek itt barátja elárulá, s összeesküvésért börtönbe hurcolták. Nejét kisfiával együtt Bécs gondja alá helyezték. És a feleség ki tudta szabadítani fogoly férjét börtönéből. Asszonyi lángészes átmenekíti Lengyelországba. Maga is megszenvedett érte. Erre a kedves anya arcra is csak úgy emlékezett már György, mint egy álomképre. Hol van ő most? Az égben. Azután elbeszélte Pelargus a szabadságharc történetét. Hogy indult meg? Hogyan nőtt naggyá? Eleinte rosszul fegyverzett mezei hadakkal, utoljára egész felszerelt ármádiával. A vitézség csodáit, a honszerelem óriási munkáját, a diadalmas csatáikat. Hogyan választották meg atyát Erdélyország fejedelmének? Aztán a bal végzett csapásait, a megsemmisítő trencsényi ütközetet, Rákóczi elbukását, megsebesülését és a kivándorlást. Leírta Pelargus György előtt atyának daliás alakját, aki mind arcra, mind termetre igazi ős típus annak a fajnak, amelynek hiába keresik rokonságát a pisze orrú, széles pofájú, pisla szemű nemzetek között. Egyedül áll ez. Azután megismerteté Györgyöt azoknak az atyát híven követő vezéreknek az alakjaival. Milyen Bercsényi, Forgács, Eszterházi, Jávorka. Úgy írta le őket, hogy maga előtt látta 15 év előtt. Tehát mi történt azokkal e tengeridő alatt? Arról, hogy a bujdosó magyarok élnek-e még, és hogyan élnek, ki hozott volna hírt távol fekete tenger partjától? Azon kívül abban is fáradozott Pelargus, hogy Györgyöt bevezesse a magyar nyelv kezdetleges ismeretébe, hiszen volt hozzá talentuma. Lám, milyen tiszta kiejtéssel tudta elkiáltani azt, hogy magyar üst. De mégsem ment semmi a fejébe. Pelargus elmondott előtte magyarul egy zsoltárt, hogy ismerje meg a nyelv szólamos hangzását. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Fogadást tesznek néked itten, tisztelvén tégedet. Nem tetszett neki. Sok benne az elhangzó, aztán meg az a nak-nek-nék. Legalább hát annyit tanuljon meg, hogy a találkozásnál az atyát magyarul üdvözölhesse. Édesatyám. Ezt megtanulta, ám bár nagy fáradtságába került, amíg hozzászokott, hogy az egyik ét meg a másik át hosszabban kell kiejteni, és sokáig nem ment a fejébe, hogy miért nem lehet ezt úgy mondani, hogy edés átyam. Hanem meg aztán én csak azt mondtam Pelargusnak, hogy mégsem mondom én ezt az apámnak az első találkozásnál, mert ez hazugság volna. Én még nem tanultam hazudni. Ne kezdjem el azt magyarul. Pelargus azt mondta rá, igazad van. A Dardanelláknál aztán Pelargus kiszállt az ázsiai parton, s előre ment Teveháton Rodostóba, hírt vinni a fejedelmi apának fia megérkeztéről. Szárazföldön rövidebb annak az útja. De Györgynek a hajón kellett maradni, és tengeren tenni meg az utat Rodostóig. A szultán író deákjából nagyvezérré emelkedett első török államhivatalnok teljes tudatával bírt annak az etikett szabálynak, melyel a díván egy vérbeli princnek tartozik. Ennek a partra szállásánál 12 ágyulövéssel kell megadni a tisztességet. Mellesleg, vagy talán főként az a kötelezettség is meg lett tartva, melyet a hatalmasságok képviselői rónak a nagyvezér elé. Hogy Rákóczi Ferenc fia másút le ne tegye lábát a török földre, mint éppen csak a Fekete-tenger partján, ahol már az atya és a többi magyar menekültek mind szépen együtt vannak. Másként lett volna az, ha a régi nagyvezír maradt volna a kormány élén. Egyszer aztán csak véget ért az unalmas gályázás. A kis-ázsiai partok zöld hegyei közelítettek, és azok között a kies fekvésű rodostó, számos minaréival, födélteren házaival, amelyeknek nincs ablaka. Minden ház körülvéve kőfallas, azon belül kert. A Mohabet horgonyt vetett a magas tengeren, a kikötő sekély medre miatt nem vitorlázhatott be. Ott tette meg a 12 ágyulövést, mely tisztesség adás után Györgyöt egy bárkára szállították, amelyet 6 evezős hajtott a part felé. Az ágyulövésekre rodostó egész férfi népessége kitódult a partra, az asszonyné fölment a háztetőkre. A bujdosó magyarok, kik a fejedelem kíséretéhez tartoztak, együtt vonultak ki az érkező kedves vendég elé, akiről már a többi nap előtt megérkezett Pelargus annyi csoda dolgot regélt. Többen nem bírták elvárni, hogy előttük legyen. Perspektívával hozták őt közelebb a szemeikhez. A fejedelem is belenézett a perspektívába, de azt mondta, hogy nem lát rajta. A könyv mindjárt a szemébe szökött. György állva támaszkodott a bárka árbóc fájához. Rajta volt a török kaftán, oldalán a díszkart. Minden evező csapás közelebb hozta a parthoz. Már láthatta az embercsoportokat. Már észlelhette, hogy különféle társaságok vannak együtt. Azok a fehér turbánosok, hosszú kaftánosok, a törökök, a fekete süvegesek, csíkos kabátosok, az örmények, a veres sipkások, fehér szoknyások, a görögök, a zsidók csak a kerítések mögül dugták ki a fejüket. Hanem akik középen állnak, azok a nyusztkalpagosok, a gombos dolmányokban kard az oldalukon, azok bizonyosan a magyarok. Már az arcaikat is láthatta, találgatni kezdte, hogy melyik ezek közül az ő atya. Az a délceg Dalia, aki eszménye a magyar férfi szépségnek, nem tudta kitalálni. Volt ott a csoport közepén egy kiváló alak, akihez a többiek tisztelettel közeledtek. De ez nem az, akit Pelargus leírt előtte emlékezete után. Ennek mellét verő sűrű szakálla van, mely hosszú bajuszával összefolyik, az is szürke már. És György még nem látott bajuszos szakállas férfi arcot soha. A csikósnak van bajusza, de szakált nem visel. A kapucínusnak meg szakálla van, de bajusz nélkül. A többi is olyan volt. Meg kellett ezt elébb szokni, hogy ezek is emberi lények hát. Mikor azután a kőpart lépcsőzetéig eljutott a bárka, akkor megtudta György, hogy melyik ez arcok közül az atyái. Valamennyi magyar mind levette a süvegét a fejéről, s magasra emelve kiáltott vivátot az érkező elé, csak azaz egy hosszú ősz szakállú tartá fenn a fején a kalpagját. Ez a fejedelem. És aztán kiválva a társaság közül, nehéz léptekkel a lépcső párkányához indult. György kiugrott a bárkából, mielőtt az ki lett volna láncolva, s pillanat alatt felfutott a lépcsőkön. Az ősz fejedelem széttárta reszkető karjait, és hangos zokogással szorítá kebléhez kedves gyermekét, akit a bölcsőben csókolt meg utoljára. Most aztán kivette belőle a magáét, összecsókolta a két arcát, az ajkát, a szemeit, azt a szép homlokát, azokat a gyönyörű hajfürteit, lázasan rebegve, fiam, kedves kicsi fiam. György pedig megcsókolta az atyának a kezét. Letértelt előtte, átkarolta a térdeit, szép szelíd arcát atyának a kezére fektetve fuldoklá. Ó, mon père, ó, mon père. Nem vitte rá a lelke, hogy azzal az egyetlen szóval, amit betanult, behazudja magát magyarnak.